Kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától. Üdvözlöm, kedves hallgató, a Jósvera vagyok. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. A könyv, amiről majd beszélgetünk, egy különös barátság története. Egy mozgásában és életvitelében nagyon korlátozott férfi és egy könyvszerkesztő író barátsága. Ez a kapcsolat rövid, de nagyon intenzív és egymásra hangolt. A regénynek azonban ez csak az egyik, de fontos szála. A mi szerkesztő írónk pék inszomniában szenved. Vagyis éjjel ébren van, nappal viszont lépten nyomon elnyomja az álom. És ilyenkor előmásznak táskájából, fiókjából azok a szerzők, akik a kiadótól a megjelenést várják, sőt, követelik, hogy olvassák őket. Mi szerkesztőnk eközben több rendbeli válságot él meg. Válságban van a munkahelye, szerelmével a kapcsolata, de írói válsága miatt ráadásul egy sor sem tud leírni. De a barátság mindent legyőz. A Szkolár kiadó jelentette meg Stefano Benni Gyorslábú Achille című könyvét. A fordítóval, Nádor Zsófiával beszélgetünk. Azt olvasom a fülszövegben, hogy a regény egy 21. századi odüsszea. Hát igen, szóval a nevek sokat segítenek ebben, hogy ez az asszociáció jusson az eszünkbe. A görög drámákból ismert szereplők latinos megnevezése, ezek a regényben a főszereplők nevei.
Talán magyarázatra szorul, ezek a görög-latin mitológiából vannak, nem is annyira drámákból, és nyilván olasz regényről lévén szól. A latin átírást követjük, és ami plusz csavar ezen a történetben, hogy ezek a nevek létező mai olasz nevek, tehát az Achille meg az Ulisse, vannak olyan emberek, akiket így hívnak, úgyhogy ezeket azért hagytuk meg így, ez igazából se nem latin, se nem görög, hanem olasz. És az Odysseus történetnek való megfeleltethetőség pedig szerintem azért nem egy az egyben van. Tehát bizonyos elemek, nagyon sok poénra fut ki egy-egy ilyen megfelelés, nyilván lehet találni a hányódás, a kalandok, a hazatérésnek a motivumai persze itt is nagy fontossággal bírnak.
A regényben képet kapunk a mai irodalom és a könyvkiadás helyzetéről. Kemény kritikákat. A Vulcanus, ez Ulisse főnöke, micsoda beszélő név, nem ez a Vulcanus?
Igen.
Az az elve, hogyha ki akarsz adni három jó könyvet, akkor háromszart is ki kell adnod. Ez a könyvkiadás törvénye. Hogy van ez itt nálunk? Hogy működik? Tényleg ennyire drámai a helyzet?
Hát ez nyilván egy karikatúra, nyilván egy kicsit ki van élezve, és ugye nagyon nehéz az definiálni, mi a szarkönyv. De az biztos, hogy amit egy magas kultúrának, egy verses kötetnek, egy valami nagyon kifinomult dolog, az általában nem piacképes, nem tartja el önmagát. Ezzel szemben populárisabb könyvek, vagy akár szakkönyvek, gyerekkönyvek, azok eladhatóak. Ez nem feltétlenül függ össze a minőséggel, tehát nincs olyan összefüggés, hogy minél rosszabb, annál eladhatóbb. De az tény és való, hogy egy kiadónak szerintem nagyon sokszor kell olyan döntést hoznia, amikor muszáj már egy idő után figyelembe vennie, hogy az a könyv eltartja magát a piacon, vagy sem, mert nem lehet végtelenségig misszióból kiadni olyan könyveket, amik aztán utána nem kelnek el.
Speciál a Szkolár az olyan kiadó, aki nagyon igyekszik a érdekes színvonalasat, megtartani ezt a színvonalat.
Hát igen, de mi azért egyébként nagyon sokat egyrészt pályázunk folyamatosan. Aha. Másrészt azért nálunk van rengeteg gyerekkönyv és szakkönyv, én merem remélni, hogy jó minőségűek, ami egy piacképesebb műfaj, mint mondjuk egy gyönyörűen kivitelezett verses könyv.
Még mindig dicsérve a Szkolárt, nem csak tartalmában, hanem formájában is igyekszik színvonalat tartani.
Abszolút.
Ez is egy nagyon fontos, hogy könyvet, amikor kézbe akarok venni, akkor az milyen kvalitást sugároz? Hogy az egy olcsó dolog, vagy hogy valami tartalma van? Tárt.
Igen, és ha én bemegyek egy könyvesboltba, egy 10-ből 9 könyv nekem nem tetszik. Én nagyon kicsire becsülöm azoknak a könyvnek az arányát, ami igényesen van kivitelezve. Amúgy szerintem a gyorsába Akile is nagyon szép lett. Tehát még az egyik kedvenc borítom a mi borítóink közül.
Térjünk vissza a regényünkhöz, amiben egymásra próbálja kopírozni a homiroszkori görög és a mai modern társadalmat. Minden szereplő megfelel valamelyik homirosz eposz szereplőjének.
Ahogy már mondtam, ez szerintem nem egy ilyen nagyon-nagyon teljes strukturális megfelelés, inkább csak egyes személyiségi, egyek élethelyzetek, vagy a főhőssel való viszony az, ami megtartja, de azt gondolom, hogy ha túl komolyan vette volna ezt a kopírozást, akkor nagyon kiszámítható lett volna az egész. Tehát hogy ez inkább csak egy eszköz, hogy bejátszom plusz tartalmakat, tehát egy plusz mélységet, egy folyamatos humorforrás. Ezt azért említem ennyit, mert ez a könyv ez iszonyú vicces, tehát hogy erről szerintem nem is lehet gondolkodni anélkül, hogy a humoráról, a könnyedségéről is gondolkodnánk.
Könyv a könyvben. Elsősorban a döltbetűvel szedett rész, ami a beszélni nem tud a Hille, aki úgy kommunikál a külvilággal, hogy begépel szövegeket a számítógépbe, és annak a monitorán megjelennek ezek a szövegek. De akár lehet ide venni azt, amikor a félálomban, álomban a kéziratok írói megszólalnak.
Igen, hát az Akile, amilyen szerencsétlen az életben, vagy amennyire nem képes cselekedni, olyan nagy a tehetsége az írás terén, tehát tulajdonképpen ellenpontozva van Ulisse, aki meg alkotói válságban szenved már évek óta. És akkor az ő barátságunknak tulajdonképpen ez az alapja, ez a fajta csere. Az Ulisse megtapasztal, azt átadja, és visszakapja a szöveg formájában, és hát nagyon izgalmas, hogy mi lesz ennek a regénynek a sorsa a regény végére.
Önálló életre kell. Egy picit a címről beszéljünk. Achille abszolút nem tud mozogni, járni, és az a címe, hogy gyorslábú Achille. Ez is egy ilyen furcsa fintor az olvasó felé.
Ez az epotén az állandó jelzője, aki leúsznak, ez a Devecseri Gábor fordítása, amit én követtem a fordítás során. Azért is van egy beírva a gyorslábú, és hogy nyilván ez egy ellenpontot képez azzal szemben, hogy teljesen mozgásképtelen.
Az elmúlt héten több olyan előadást, performance-ot láttam, ami a korrupció valamilyen formájáról szólt. És akkor közben ezt a könyvet is olvastam, és az jutott eszembe, hogy ahogy a bűn és bűnhődést lehet kriminek olvasni, lehet ezt a könyvet a korrupció tanmeséjének olvasni?
Hát nekem az őszintén szóval nem jutott eszembe. De
benne...
a bennének egy nagyon-nagyon fontos része a munkásságának, a társadalom kritika, a politika kritikája, a globalizmus kritikája, illetve az olasz konkrét olasz személyek, események kritikája. És ilyen értelemben igen lehet, tehát enélkül, a réteg nélkül nagyon sokat veszítene a
ugye
a
van a Penelope-nak tartózkodási engedélyre van igen. szüksége, és ezt a tartózkodási engedélyért tulajdonképpen zsarolják több rendbelien a főszereplő Ulisse-t, és ez a zsarolás, ez a kiutasítjuk, de ha megcsináljuk, de ha ezek a szituációk, ezek a korrupciónak a történései vagy alapjai. Ezért jutott ez a gondolat így eszembe.
De érdekes, hogy itt egyébként ez a korrupció ez tulajdonképpen egy lehetőségként jelenik meg, tehát a mennyasszony számára felcsillan a lehetőség, hogy maradjon, amikor kiderül, hogy Ulisse zsarolható. Tehát, hogy van a kezében valami, amit tud cserébe adni a tartózkodási engedélyért. Ebbe a kritikába beleillik valóban. Tehát ugye ez egy olyan aspektusa a társadalomnak, amit a Benni nagyon erősen elítél, és nagyon erősen megpróbál kiforgatni pont ezek a kölcsönös függések, meg kis szívességek, meg nepotizmus. Uh-huh. Tehát emiatt a könyv egyébként egy magyar olvasónak is nagyon izgalmas, hiszen ebben az országban is azért lépten nyomon találkozni ilyesmivel már nagyon régóta. Tehát Olaszország és Magyarország között meglepő hasonlóságok vannak, én legalábbis ezt láttam, amikor kint éltem.
Lehetne egy kicsit világosabb felügyelő? Előbb meg kell esküdnie valamire. Lehetséges lenne, hogy maga nem teszi meg, aztán mégis megteheti, hogy azt mondja mindenkinek, hogy én azt kértem, hogy ha lehetséges, tegye meg, és ez rendkívüli módon idegessé tehetne engem, tehát annak, amit most esetleg mondhatnék magának, lehetőleg köztünk kellene maradnia. Szerintem ez mindenkinek világos. Akkor világosan fogok beszélni. Jó. Egyszer s mindenkorra. Jó. Lehetne, hogy egy felügyelőnek van egy apja. Ulisszének erre 12 poén jutott az eszébe, mindegyiket kicenzúrázta és bólogatásra szorítkozott. Ennek a felügyelőnek az apja fethetetlen életet élt. Éjt nappallá téve húzta az igát, hogy a fiát egyetemre küldhesse, és egy nap megbecsült felügyelő lehessen belőle. A kemény zsaru szemében könnycsepp tűnt fel, nem feltételes módban. Majd lehet, hogy megtörténhetne az, hogy az apa megöregszik, nagyon beteg, és az élők közötti tartózkodási engedély lejártának közelettével, könycsepp, a fiú megtehetné, hogy azt kérdezi magától, hogyan lehetne visszaadni mindazt, amit értem tett? Könycsepp, zsebkendő. És a fiú tudhatná, hogy az apjának van egy álma. Az apa egész életében naplót írt, melybe feljegyezte megvesztegethetetlen professzori életének eseményeit, az osztályzatokat, az anekdotákat és az észrevételeket. Várjon egy pillanatot, nem lehetne, hogy... kezdte Ulissze. Nem lehetne. Lehetett. Sőt, volt. Most először megnézte a felügyelő nevét, mely ott díszelgett egy táblácskán az íróasztalán. Enea Colantu Uno felügyelő. A felügyelő származását tekintve gépirat volt. Végezetül, szólt ifjabb Colantu Uno, a fiú esetleg tudhatná, hogy lehetséges, hogy egy bizonyos személy tehetne neki egy szívességet, amit lehetne egy hasonló szívességgel viszonozni. Ezen a ponton hihetetlen lenne, ha a fiú nem élne a lehetőséggel. Jól van, fiatalember. Na már most. Az apám könyve a maga kezei között van. Küldött belőle egyet Olaszország minden városába. Véletlenül tudom, hogy pont a maga kiadójának küldte. Meglepődött? Nem, mondta Ulissze. Most vagy soha? Nagyon jól ismerem azt a kéziratot. Emlékek a katedráról. 500 könnyed, érdekfeszítő oldal elegáns és szabatos stílusban. Éppen ezekben a napokban, személy szerint, én magam küzdök a megjelenéséért. Komolyan mondja, tehát lehetne? Mondjuk, hogy a szerkesztőségben folyik a vita, mi minden könyvet igen óvatosan és szigorúan mérlegelünk. Hozzáteszem azonban, hogy az én véleményem abszolút döntő, mivel én vagyok az 50-en túli regények sorozatszerkesztője, és az önapja több mint 50 éves. A felügyelő szipogott, szemmel láthatóan felvidulva. Tehát az emlékek a katedráról meg lehetne jelentetni? És ha meg lehetne, mi történne? Lehetséges lenne, hogy egy bizonyos dokumentum, ami egy picit tökéletlen, tökéletesen eltűnjön a menyasszonya aktájából, és az egyetemre való beiratkozást vissza lehetne datálni, vagy az aktát el lehetne tüntetni valamilyen archívumban, sőt, tudja, mit mondok magának? Teljesen el lehetne tüntetni, azt bezár a bazár meg az irattár. És így legyen, mondta Ulissze. Akkor megígéri? Nem megígérem, megesküszöm. 24 órán belül az apjánál lesz a kiadói szerződés. Sőt, személyesen önnek hozom el.
A regénybeli társadalmat egy duce uralja, és a könyvbemutató rákérdeztek, hogy szerepel-e a regényben Berlusconi. És a szerző azt válaszolt, hogy igen, benne van, de többet nem volt hajlandó mondani, nagyon titokzatos volt.
Én is erre a megfeleltetésre gondolnék igazából. De hát ez, tegyük hozzá, ez egy értelmezés, de elég könnyű erre asszociálni. Tehát ez az egész a törvények teljes megkerülésével a saját önös személyes érdekek mentén irányítani egy egész társadalmat, úgyhogy a haveroknak juttatni, stb. Hát ez azért szerintem értelmezhető Berlusconira is.
Miközben hát zajlik egy ilyen fogyasztói világ, zajlik és működik.
Belejtjük el a Shop Edent, hogy egy bevásárlóközpontban játszódik a regény egy része, ahol Pilár dolgozik. És ennek a konzumtársadalomnak egy ilyen szimbóluma, vagy egy ilyen sűrített helye. és szerintem a Benny elég jól átfogja viszonylag több rétegét a társadalomnak, tehát például ugye egy bevándorló, akkor van ez a szánypróbálgató politikus, üzletember, báty, akkor ott vannak ezek a szakszervezeti szocialista aktivisták, megjelennek rendőrök, megjelennek az értelmiség, vagy hát ezek a kiadót igazgató, ki jobban értelmiségi, ki kevésbé. Mindegyik réteget, vagy mindegyik szerepet szerintem kritizálja, tehát nem teszi le a Benny a voksát senki mellé, hogy na, ezt így kell csinálni, hanem mindenki egy kicsit komikus, mindenki egy kicsit parodisztikus, és hát senki sem csinálja egyértelműen jól a dolgát.
Ez egy vidám könyv?
Abszolút, abszolút. Szerintem az a nagyszerű benne, hogy amellett, hogy egy csomó súlyos témát fölvet, legyen az a barátság, a mozgásképtelenség, az őszintesség, a korrupció, meg amellett, hogy tele van ezekkel az irodalmi utalásokkal, amellett mégis meg tudja azt csinálni, hogy ez egy roppant olvasmányos, fordulatos, szórakoztató. Én iszonyú sokat rögtem, mielőtt fordítottam, tehát hogy a Bennynek szerintem fantasztikus a humora. Ezek a figurák mind tulajdonképpen viccesek, és a nyelve is vicces.
Harsány ez a humor?
Igen, és néha van, hogy túl harsány is. Bizonyos helyeken harsány, és van, amikor pedig finommá válik. Szerintem elég sokféle humor van ebben a könyvben. De ha valami felróható neki, akkor talán néha az az icipici túlzásba vitt harsányság lehetne.
Mennyire ismert nálunk Benny, Stefano Benny?
Hát én azt láttam, hogy annak ellenére, hogy a könyv nagyon kevés a könyvfesztivál előtt jelent meg, a terem az teljesen megtelt a bemutatóra. Tehát az látszik, hogy aki olaszos, az ismeri annyira és érdekli annyira, hogy el is jöjjön. Mert én azt feltételezem, hogy ott főleg olyanok voltak, akik már hallottak róla. Viszont nálunk ez az első magyarul megjelent könyve. Mi nagyon bízunk abban, hogy egy igazi, nagyon népszerű szerzőt lehet belőle csinálni. Neki van tényleg több, mint egy tucat regénye, tehát végtelen mennyiségű jó irodalom megjelentetésre. És azzal, hogy ennyire össze tudja kapcsolni az élvezetest a valami fajta mélységgel, szerintem alkalmas arra, hogy egy sok réteget megszólító irodalom legyen.
Nádor Zsófia fordítóval beszélgettünk Stefano Benny Gyorslábú Achille című könyvéről. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről is hasonló beszélgetést, akkor keresse és hallgassa a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorát.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.